Kedves testvérek, a Lukács evangélium 24. fejezetéből olvassuk az igéket a 36. verstől a 49. versig. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Lukács evangélium 24. rész 36. versétől. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség nektek! Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk, miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta nekik a kezét és a lábát. Mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük, van-e itt valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette és szemük láttára megette. Majd itt szólt hozzájuk, ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam, be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam Mózes törvényében, proféták könyvében és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és itt szólt nekik, így van megírva, a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk, és íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Még egy kicsit húsvétoljunk. Egyébként éppen kedden emlegettük azt, hogy hát mi örök húsvétban élünk, hiszen minden vasárnap is arra emlékeztet bennünket, mert a hétnek az első napja az a feltámadásnak a napja. És Jézus a feltámadás napjának az estéjén megjelent tanítványainak. Lukács mindeneknek szorgalmatosan utána járt, és így írta le ezt a csodálatos történetet. Tudjuk az evangéliumokból, hogy Jézus már többeknek megjelent ezen a napon, a feltámadás napján, hiszen megjelent Magdalai Máriának is, megjelent a Szent Asszonyoknak, megjelent Péternek, megjelent az Emmausi tanítványoknak, akik nem a 12 közül valók voltak, hanem a tágabb tanítványi körhöz tartoztak, az egyikük Kajafás, ez a hagyomány szerint Józsefnek, Jézus nevelő apjának a testvére, volt a hagyomány szerint, másik pedig lehetett éppen az ő fia, a hagyomány szerint. És tudjuk azt is, hogy 8. napra, vagyis hát körülbelül egy hét múlva Jézus megjelent tanítványi körben ismételten, mert a feltámadás napján este Tamás nem volt ott, de egy hét múlva ott volt Tamás is, és megjelent Jézus a tanítványi körnek, és azt mondta Tamásnak, hogy gyere ide, Tamás, és tedd a kezedet ide a szegek helyébe, és a te öklődet tedd az oldalamba, a lándzsadöfés helyére. Mert Tamás azt mondta a tanítványoknak, hogy hát ha nem látom, semmiképpen nem hiszem. És akkor viszont leborult, és így kiáltott fel, Én Uram és én Istenem. Mire Jézus azt mondta, boldog vagy Tamás, hogy hittél, de még boldogabbak azok, akik nem láttak, vagy nem fognak látni engem így testben, ahogy megjelenek, és mégis hisznek. Hát akkor boldog vagy testvér, aki nem láttad az Úr Jézus Krisztust, mint feltámadott a testi szemeiddel, és mégis hiszel ő benne. Légy boldog, és őrizd a feltámadás hitét a te szívedben, a te lelkedben, mert ez nagyon nagy kincs, ez nagyon nagy érték, amely átkísért bennünket a földi életen keresztül az örökké valóságba. Szeretnék foglalkozni röviden Jézusnak a köszöntésével. Azt mondta Jézus a tanítványoknak, amikor megjelent nekik zárt ajtókon keresztül, békesség néktek. Úgy gondolom, hogy akkor a feltámadás napjának az estéjén ez a köszöntés, ez különleges értelmet nyer. Ez nagyon hangsúlyos, ez nagyon fontos, mert hiszen Jézus Krisztusnak a halálával, keresztefeszítésével és halálával oda lett a tanítványok békessége. Bár Jézus előre tanította őket, hogy ne nyugtalankodjék az ő szívük, búcsú beszédeiben nagyon komolyan beszélt velük, és sok drága tanítást adott az ő búcsú beszédeiben, ami le van írva János evangéliumában. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. És jobb, hogyha én elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el a paraklétosz, a vigasztaló, a gyámolító, a segítő, a tanító. Azt is mondta Jézus a búcsú beszédeiben, hogy békességet hagy a tanítványokra. Ez lesz az ő hagyatéka, a békesség. De az isteni békesség oda lett, nem volt meg az ő szívükben, hiszen az ő drága mesterüket keresztre feszítették, és még nem jutottak el a feltámadás estéjén sem az egész tanítványi kör az igazi békességre, bár már az első tanúk, akik találkoztak Jézussal, jelezték, hogy Jézus él. Szükségük volt erre a hangsúlyos köszöntésre. Békesség nektek! Mi magunk is tudjuk, hogy milyen nagy kincs a békesség. Különösen, hogyha elveszítjük valami oknál fogva, hogy elveszítettük a békességünket, a békénket, megrendült a szívünk, nyugtalanná váltunk, kétségek gyötörtek bennünket, és akkor utána megkaptuk a békességet, visszakaptuk. Vagy amikor hívőkké lettünk, és igazán eljutottunk a hitre, hogy elhittük, hogy Jézus Krisztus valóban személy szerint érettem is, érettünk, te éretted és szenvedett. Milyen nagy kincs volt az nekünk, és milyen, mekkora békét hozott az a mi szívünkbe, a mi életünkbe. Jézus tehát azon munkálkodott, hogy a tanítványok szívét betöltse az isteni békesség. Ezért tehát rájuk köszönt. A János evangéliuma szerint, amikor megjelent egy hét múlva tanítványoknak, akkor kétszer is mondta ezt. Először, amikor megjelent, békesség nektek, és majd utána is még egyszer mondta. mennyire hangsúlyos ez, hogy békesség néktek, békesség adassék nektek. Az Úr Jézus 40 napon át megjelent a tanítványoknak, és igyekezett ráhangolni az ő szívüket az új helyzetre, arra, hogy ő él, és hogy ő az Atyához készül menni. És a tanítványoknak pedig itt ezen a földön feladatuk van. De nem kell az ő jelenléte nélkül élniük, mert hiszen ő velük lesz minden napon a Szentlélek által a világ végezetéig. Így tehát békességben élhetnek, és örvendezhetnek, boldogok lehetnek. Az eredeti köszöntés az jelenti az isteni békét, amely elsősorban belső harmónia, egy belső összhang, ami betöltheti az ember életét, amelyből származik a külső harmónia is, amire törekszik, igyekszik az ember. Ennek a külső harmóniának a legkedvesebb megszemélyisítője a gyülekezet, ahol a testvérek békességben élnek, szeretetben élnek, ahogy mondja a 122. Zsoltár is. Békesség legyen a te várfalaid között, csendesség a te palotáidban. Atyám fiaiért hadd mondhassam mindig, hogy béke veled, békesség legyen neked. Mert hol legyen béke, ha nem a gyülekezetben, a közösségben? Hol legyen béke, ha nem a hívő családban? De erre, testvérek, törekednünk kell. Erre igyekeznünk kell, mert oly hamar meg tud ez bomlani, oly hamar tönkre tud menni, de nem mondhatunk le róla, mert Jézus ezt megígérte, hogy békességet ad nekünk a családban, saját szívünkben, saját életünkben, a családban is, a gyülekezetben is. És a békességnek a munkásai lehetünk. Nagy dolog volt ez abban az időben is, amikor ez elhangzott, abban a felzaklatott világban, ami akkor uralkodott Judeában, a római birodalom egyik távoli tartományában, amelyet csak úgy gondoltak, hogy hát ez a Judea egy porfészek, ez semmi más. És mégis Isten ott tette le az igazi békét, és onnan indult el az igazi béke az egész világra, amely megszégyenítette a római császároknak a fegyvereken nyugvó, katonákon nyugvó békességét. Az igazi béke onnan indult el, Jeruzsálemből, ahol Jézus meghalt a kereszten, és békességet szerzett az ő kereszten kiontott vére által. És ő meg tud békíteni mindenkit. Jöjjünk Jézushoz ezen a délelőttön is, szívből vágyjuk ezt az isteni békességet. Nézzük az igét, hogy mit mond számunkra. Azt mondja, hogy megrettentek a tanítványok, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Hát foglalkozzunk most azzal, hogy mi a különbség a szellem és a feltámadott test között. Van-e különbség a kettő között? Az ige azt mondja, hogy Jézus arra törekedett, hogy meggyőzze őket, hogy nem szellemet látnak, hanem testet látnak, mert a szellemnek annak nincs teste, de a feltámadott Jézus Krisztusnak volt volt teste. Emlékezzünk arra, hogy amikor egyszer Jézus a kenyérszaporítás után a Genezáret tóra parancsolta a tanítványokat, hogy menjenek át, üljenek hajóba és menjenek át a túlsó partra, és akkor az éjszaka közepe után Jézus hozzájuk ment, és a vizen járva közelítette meg őket. Annyira megijedtek a tanítványok, hogy fölkiáltottak rémületükben, mert azt hitték, hogy szellemet látnak. Hát érthető, ugye? Hiszen hát a vizen járva közeledett feléjük, és akkor Jézus is meggyőzte őket, hogy nem szellemet látnak, hanem őt magát, aki testben közöttük volt, valóságos testben, tanítványokkal együtt élt, és szolgált az emberek között. Hát a szellem, a szellemünkkel mi történik? Hát a szellemünkkel az történik, ami Jézussal is történt, ugye mikor meghalt a kereszten, akkor az ő szellemét, az ő lelkét letette az Atya kezébe. Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet, az én szellemet. Amikor meghalunk, akkor mi is, hívő emberek, az Isten kezébe tesszük le, mert egészen másképpen hal meg a hívő ember, mint egy nem hívő, egy hitetlen ember. A hívő ember Isten kezébe tudja letenni az ő lelkét. Tudja nagyon jól, hogy a teste az fölből vétetett, azzá lesz, de a lelkünket visszaadjuk az Istennek, adjuk. Hát a nem hívő ember az, azzal az történik, ami a gazdag és Lázár történetében, illetve példázatában történt, hogy ugye a gazdag is meghalt, és az ő lelke, az ő szelleme nem az Ábrahám kebelére jutott, a borlók helyére, a paradicsomba, hanem hova? Hát a pokolba, még nem a végső helyre, de a pokol előcsarnokába jutott, a mélységbe. Tehát a szellem, az emberi lélek az valóság, Istenből való rész, amit vagy vissza tudunk adni az Istennek, vagy pedig, hát ha az ember nem az Úré, nem az Istené, Isten nélkül élt az életét, akkor is kimegy a lélek, de akkor nem jut a boldogok helyére. Tanítványok ezzel foglalkoztak, azt hitték, hogy lelket látnak, szellemet látnak, de Jézus meggyőzte őket, hogy nem, hanem valóban testet látnak, mégpedig nem akármilyen testet, bár bizonyos szempontból azonos volt az a test a Jézusnak az előbbi állapotával, hiszen felismerték, látták, felismerték. Mégis más volt. A Biblia arról beszél, hogy az egy lelki test, szellemi test, amely már felette áll a dolgoknak. Minek áll felette? Hát akkor mondjuk meg őszintén, igazán, Biblia alapján minek áll felette a feltámadott test? Felette áll a bűnnek, felette áll a halálnak, mert már nem tér vissza az enyészetbe, felette áll a betegségnek, igaz? Ezért vágynak a hívők, hogy legyünk hűek mindvégig, és akkor ezt megkapjuk az Úrtól, ezt a boldog állapotot, amikor eljön a föltámadásnak a napja, akkor ebben részesülünk, és ez egy örök állapot. Sokat gondolkoztam azon, hogy hát az Éden kertjében, amikor Isten megteremtette az embert, én azt gondolom, azt hiszem, Biblia alapján, hogy Isten nem a halálra teremtette az embert. Tehát akkor történt valami minőségbeli visszaigazítás, amikor Isten azt mondta, hogy hát akkor nem maradjon az én lelkim örökké az emberben. És bejött a halál, bejött a bűn, bejött a halál. És ezért kellett jönni a második Ádámnak, az Úr Jézus Krisztusnak, hogy ő pedig hozza számunkra ezt a csodálatos reménységet és állapotot, amit megkapunk, hogy föltámadott testben lehetünk majd az Úr előtt. Nagyon fontos ismerni az ígét, testvérek, és sokszor el kell olvasnunk, hogy mit mond erről a Pál apostol a korintusi levélben, mert azt mondja, hogy megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak, milyen testben jelennek meg. Esztelen, amit vetsz, nem kell életre, míg előbb el nem rothad. És amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzájét, vagy valami másét. De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Így akarja példázni Pál apostol, hogy milyen nagy különbség van a kettő között. A mag és a belőle kikelő növény között, amely majd felnövekszik és virágzik és gyümölcsöt hoz. Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké, más a halaké. Vannak mennyei testek, és vannak földi testek. Mennyei testek ugye az angyalok, a szeráfok, és vannak földi testek. Más a mennyeieknek fényessége, és más a földieké. Más a napfényessége, és más a holdfényessége. Hát most így úgy vagyunk, jelenleg csak mi kapunk valami fényt ebben a testben, de az igazi állapot az majd ezután következik. Egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól. Így van a halottak feltámadása is. Most már rátér a lényegre. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban. Testvérek, ezt szó szerint így el kell, hogy fogadjuk is, és higgyük, mert ez hitünknek alaptétele. Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test, szellemi test. Van érzéki test, van lelki test, szellemi test. Mert így van megírva. Az első ember Ádám élőlényé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is. És amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. Itt csak az a fontos, hogy próbáljunk mindig Jézushoz közelíteni, foglalkozni az ő dolgaival, ő vele, magával, beszélgetni vele, közeledni Jézushoz, ahogy mondja az ige, hogy mi pedig fedetten arccal szemlélvén őt, tehát őszintén igazán átformálódunk dicsőségről dicsőségre. Ezt az átformálódási munkát a lelkünkben végzi, a szellemünkben végzi az Úr, de ez kihat a testünkre is. Mert másképpen él egy hívő ember, mint egy nem hívő ember, már jelenleg is. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, mert ha közben eljön Jézus, akkor nem fogunk meghalni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt az utolsó trombita szóra, harsona szóra, mert meg fog szólalni a harsona, a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Tehát ha megérnénk Jézus Krisztusnak a visszajövetelét, akkor elváltozunk. Mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Amikor ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva, teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod, halál, hol a te fullánkod. Azt gondolom, hogy amikor Jézus megjelent tanítványainak, akkor sikerült meggyőzni őket arról, hogy nem szellemet látnak, hanem egy feltámadott testben megjelent Úr Jézust látnak, hiszen még kért tőlük ennivalót is, adtak neki egy halat, egyes fordítások szerint lépes mézet is, és megette az Úr Jézus Krisztus, és beszélgetett velük. Azt mondta Jézus, gyertek ide, és érintsétek a kezemet. Én vagyok az, valóban én vagyok az. Így tehát mindebből láthatjuk, hogy az Úr Jézus azon munkálkodott, hogy meggyőzze a tanítványokat, és sikerült is ez neki, mert öröm töltötte be a tanítványok szívét. Nem olyan gyorsan ment ez, testvérek. Nem egyik pillanatról a másikra, hanem úgy szépen, lassan, folyamatosan. Erre volt a 40 nap, hogy Jézus teljesen helyreállítsa a tanítványoknak a lelki állapotát, teljesen meggyőzze őket, hogy tényleg ő föltámadt a halálból. Képzeljük el, 40 napon át megjelent nekik. 40 nap. És 40 napon át beszélt nekik az Isten országának a dolgairól. 40 napon át összefoglalta előttük még mindazt, amit tanított, amit tett, visszautalt. Nagyon fontos volt. Így eszembe jutatja ez Mózesnek az életét is. Mert a Mózes 5. könyve, a Deuteronómium, az a törvénynek a megismétlése. Hogy Mózes még ott a Kánaán kapujában, bár ő nem mehetett be, de a törvényt megismételte, megerősítette, és sok tanítást adott. Pedig akkor már 120 éves volt, de teljes értelmi képessége megvolt a tanítványoknak, illetve az Izrael népének. Fontos tehát foglalkoznunk az írásokkal, testvérek? Azt mondja a Biblia, egyik profécia mondja, hogy elvész az én népem, mely tudomány nélkül való. Egyetlen egy testvérem se az egri gyülekezetben ne legyen, aki nem foglalkozik az írásokkal. Forgassuk az írásokat, testvérek, olvassuk. Szerezünk be segédkönyvet is, hogy még jobban megismerjük. És ebben szívesen segítünk is, hogyha valakinek ilyen vágya van. De nagyon fontos, hogy mind közelebb jussunk, és teljesen meggyőződéssel valljuk, hogy Jézus Krisztus, ami drága, megváltunk, aki a kereszten meghalt, értünk, és harmadnapon pedig feltámadott. Nézzük meg, mit mond itt az ige a 41. versben. Azt mondja, hogy mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak. Hát testvérek, a csodálkozás az egyenlő hittel? Ugye nem. Sok minden lehet csodálkozni, de az még nem azt jelenti, hogy akkor elfogadom. És az emberek sokszor csodálkoznak, mert Isten tesz jeleket a mai időben is, sokszor a hívő embereken is csodálkoznak az emberek, csodálkoznak, de az még nem egyenlő a hittel. A hit az azt jelenti, hogy nem csak csodálkozol, hanem leborulsz. Leborulsz ő előtte. Mint ahogy Tamás is már nem csak csodálkozott és kételkedett, hanem leborult. És azt mondta, én Uram, én Istenem. Ez a hit. Az Úr mindenkit, aki rácsodálkozott dolgokra, el akar vezérelni az élő hitre, hogy fogadd el az igazságot, a teljes igazságot. Legyen az a te tied, a teljes igazság, és vidd magaddal a mindennapi életedbe. Mert a teljes igazság az, hogy az Úr Jézus Krisztus kősziklára akarja állítani a mi lábunkat, hogy higgyünk, és a tényekre, amelyeket ő letett, hogy meghalt értünk, eltemették, és föltámadott, arra szilárdan rá tudjunk állni. Az előbb olvastam az 1 Korintus 15-ből, elég hosszadalmasan, de most mégis utalok rá az 1 Korintus 15-re, annak az elejére. Azt mondja Pál apostol, eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogyan én hirdettem is nektek, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadott a harmadik napon, és megjelent, és akkor felsorolja azokat, akiknek megjelent az Úr Jézus Krisztus. Tehát ez egy kőszikla, a tényeknek a kősziklája, amelyet Krisztus letett, megbízható, kőszikla, mozdíthatatlan, a feltámadás kősziklája, amelyre rábízhatjuk az életünket bátran, nyugodtan. És van kegyelem, ami számunkra, testvérek, és van bűnbocsánat, ami számunkra. Jézus azt mondta, hogy így kellett beteljesednie mindannak, ami megíratott. És a kereszten pedig azt mondta Jézus, hogy elvégeztetett, azaz beteljesedett. Így Jézus lassan megnyitotta a tanítványok értelmét, hogy értsék az írásokat. Sokat gondolkoztam azon, hogy nyitottam meg Jézus a tanítványok értelmét. Talán csinált valami rendkívüli dolgot, egyáltalán nem. Hogy lehet megnyitni az emberek értelmét? Csak az írásokkal. Itt is azt látom, hogy Jézus idézte a proféciákat végig, ahogy ezt olvassuk a Emmausi tanítványokról is. Akik azt mondták, hogy vagy nem gerjedezett a mi szívünk, nem hevült a mi szívünk, amikor olyan csodálatosan sorolta nekünk az Ószövetség írásait. Csak is az írásokkal lehet lehetséges, hogy megnyissuk az értelmet, a lelki értelmet. Más is olvasta azt a könyvet, rágondolok, Margó testvérnő, amit én is olvastam, arról a zsidó professzorról, aki azt akarta bebizonyítani, hogy a Jesua nem a Mesiás. És hónapokat töltött az Ószövetség mellett, és tanulmányozta is. Gondolom igénybe vett minden, mint tanult ember, minden eszközt arra, hogy bebizonyítsa, hogy már pedig Jézus nem lehet a Krisztus. Jesua nem lehet a Mesiás. És ez az ember, aki ezt be akarta bizonyítani, egyszer csak leborult, mint Tamás, és azt mondta, Jesua a Mesiás. Mert az írások meggyőzték őt. Én azt gondolom, ha mindenki komolyan tanulmányozná a Bibliát, akkor eljutna az élő hitre, de az emberek nem vesznek fáradtságot arra, hogy tanulmányozzák, ezért aztán maradnak ott, ahol voltak. Jézus nagy fáradtságot tett szenvedése előtt is, után is, feltámadása után is arra, hogy a tanítványok nem csak azáltal, hogy ő megjelent előttük, hanem hogy az írásokat magyarázta, hogy meggyőzze őket. Én is akkor jutottam, bár hívő szülő gyermeke voltam, de akkor jutottam igazán hitre, amikor egyrészt nem csak csodálkoztam, hanem leborultam, vagyis elfogadtam az evangelizációnak a tanítását, másrészt pedig kezdtem olvasni a Bibliát. Nagyon, mint tizenéves gyerek, nagyon komolyan forgattam az írásokat, és olvastam, és jegyzeteltem. És akkor az Úr egyre beljebb tovább vitt engem ezekben a dolgokban. És így akkor fel is tud használni bennünket az Úr arra, hogy továbbadjuk, hogyha mi teljes meggyőzésre jutunk, mert azt mondja itt az ige, hogy így van megírva, a Krisztusnak szenvednie kell, feltámadni, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsátot. Hirdetni kell a megtérést és a bűnbocsátot. Testvérek, ez feladatunk. Ezelől nem térhetünk ki. A Jézus nevében hirdetni kell a megtérést és a bűnbocsátot. Mert aki megtér, aki igazán megtér, az bűnbocsátot nyer. Ti vagytok erre a tanúk. Hát most már, kedves testvérek is, tanúk, hogyha meggyőződtek az igazságról. És én elküldöm nektek az én atyám ígéretét, és felruháztattok mennyei erővel. Nem a saját erőnkből kell nekünk tanúskodnunk, hanem a Szentlélek, a bennünk munkálkodó Szentlélek, akit adott nekünk az Isten, erősít minket, hogy tanúbizonyságot tegyünk az Úr Jézus Krisztusról. Amen.